Vendégünk továbbra is Horváth Csaba, szocialista főpolgármester helyettes. Korábban már említette, hogy azt is tervezik, hogy a BKV irányítását is jelentős mértékben átalakítják. Olyan hírek is jöttek a kormányzattal való tárgyalásokról, hogy egy kormány megbízott kerülne a BKV igazgató tanácsának élére. Ez egy valós terv, támogatná ezt a megoldást?
Abszolút mértékben támogatnám. Ez egy valós felvetés, és jelenleg is élő felvetés a kormányzat felé. A kormányzat még nem döntött el, hogy a jelleginél nagyobb mértékben vesz-e részt, vagy kíván-e részt venni a BKV irányításában. Ezt mi egy lehetőségként felajánlottuk.
Mondván, hogy a pénz jelentős része a központi költségvetésből jön?
Így van. Független attól, hogy a kormány delegálja majd az igazgató tanács elnökét, vagy nem, mindenképpen részt vesznek majd a munkájában, ugyanúgy, mint az ellenőrzésben. Ugyanakkor én azt javasoltam, és erre szeretném kérni a delegáló pártokat, hogy a BKV helyzetére való tekintettel a pártpolitikusokat lehetőleg mellőzzük az új delegálásnál. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a pártpolitikusok egy lépést hátra, a szakpolitikusok pedig a szakemberek három lépést előre.
Ez főleg a felügyelőbizottságra.
Ez főleg a felügyelőbizottságra, de azt gondolom, hogy még inkább igaz ez az igazgató tanácsra, hiszen ha valahol nagyon fontos, hogy a szakmaiság domináljon, és a szakemberek dominálják túl a terepet, akkor azt gondolom, hogy mind az igazgató tanácsba, mind pedig a felügyelőbizottságban ez egy fontos szempont.
Ebbe hogyan illeszkedik az, hogy a felügyelőbizottság élére pedig a hírek szerint van olyan javaslat, hogy egy fideszes delegáltat, Vitézi Dávidot szeretné?
Én azt nem zárnám ki, hogy a felügyelő bizottság élére egy Fidesz által delegált személy kerüljön, de azt szeretném, hogyha megfontolás tárgyává tennék a delegálók, tehát ezt én nem tekintem lefutottnak, hogy a szakember legyen, vagy egy pártpolitikus. Vitézi Dávid egyébként nagyon sok jó ötlettel rendelkezik, nagyon sok jó elképzelést tudhat magának, és azt gondolom, hogy érdekes felvétései voltak az utóbbi években, de mindenképpen pártpolitikusnak tekinthető. És ebből a szempontból nem ideális felügyelőbizottsági elnök, mert óhatatlanul is befolyásolhatja a pártjának a politikai kérései.
De elvileg támogatná azt, hogy a felügyelőbizottság élén valaki olyan legyen, akit az ellenzék delegál?
Én inkább azt mondanám, hogy azt támogatnám leginkább, hogy a felügyelőbizottság élén is, és a felügyelőbizottság soraiban, az igazgató tanács élén és az igazgató tanács soraiban szakemberek legyenek, és ne pártpolitikusok. Ez az elsődleges igényem.
Mi a helyzet a BKV menedzsmentjével? Magyarul együtt akar-e dolgozni Kocsis István vezérigazgatóval? Tett olyan nyilatkozatot, amiből lehetett ezt leszűrni, mi szerint az üzleti tervet ő készíti a jövőben, ami jelentheti azt is, hogy vele kíván együtt dolgozni?
Én azt mondtam, hogy nem az elmúlt időszak csatározásai alapján kívánom megítélni a menedzsment munkáját, és így a vezérigazgató munkáját, hanem a következő néhány hét, néhány hónap nagyon szoros munkarendje által előállított produktum, tehát a közös munka végeredménye és a minősége alapján kívánom megítélni az ő munkáját. Tehát ez az a mérföldkő, amely ma egy nulla ponttól indul, és az alapján kerül megítélésre, hogy a következő hetekben, hónapokban milyen minőségben sikerül együttműködni a BKV menedzsmentjével, és ebben milyen minőségű végtermék születik.
Ez egyeztetett álláspont a budapesti szocialistákkal is, hiszen az elmúlt hetekben elég látványos fordulatok voltak ebben a kérdésben. Tettek olyan nyilatkozatot is Burány Sándor, az MSZP budapesti elnöke, vagy a fővárosi frakcióvezető, hogy a jelenlegi vezetővel már nem látnak esélyt a BKV-nál a helyzet megoldására. Magyarul egy új vezetővel tiszta lappal kell
indulni.
Igen,
ez egy egyeztetett álláspont. Azt nyilván be kell látni, hogy egyedül nem lehet ilyen típusú változtatásokat megvalósítani, és most a BKV problémája sokkal nagyobb, mint hogy egyszerűen menedzsment kérdésre lefordítsuk, tehát éppen ezért nem az elmúlt időszak kommunikációs vagy más konfliktusai alapján akarjuk megítélni a menedzsmentet, hanem azon az egyszerű alapon, hogy milyen minőségi munkát képes elvégezni a következő
hetekben,
hónapokban. De azért a menedzsmentnek
ezek szerint ön szerint semmilyen felelőssége nincs az elmúlt időszakban, hiszen...
A menedzsment felelősségét ugyanúgy meg kell vizsgálni, mint bárki más felelősségét.
De hogy lehet úgy megvizsgálni, hogy egyébként ők vezetik a vizsgálatot most, hogyha kicsit sarkítva akarok fogalmazni.
Igen, azért szerencsére nem ők vezetik a vizsgálatot, de a menedzsment Nekem úgy tűnik, hogy elkötelezett, hogy ezek a vizsgálatok megtörténjenek. A vizsgálatok menetrendjét meghatároztuk, és ezeket a vizsgálatokat akár a jellegi menedzsment időszakára terjedő ügyekben, akár az azt megelőző ügyekben egyhangúan és egyértelműen kell elvégezni, és ha bármelyik időszakban hibát találunk, akkor annak megfelelően vonjuk le a személyi konzekvenciákat is.
De önnek nincsen erről véleménye egyébként, hogy a jelenlegi menedzsmentnek mi a felelőssége a kialakult helyzetben, hiszen bár Kocsis István azt mondja, hogy ez nem az ő időszakához köthető, például a végkielégítések kifizetése, de hát 2008-ban azért már ő átvette a céget.
Igen, hát az eddig ismert tények valóban alátámasztják vezérigazgató állítását, tehát egyelőre nincs olyan adat, nem áll olyan adat a rendelkezésünkre, amely ezt mutatná, hogy a jelenlegi menedzsment hibázott volna akár a végkielégítések ügyében, akár más szerződések ügyében, és amíg ilyen hiba nem merül fel, addig azt gondolom, hogy a jellegi menedzsmentben van bizalom.
És mennyire foglalkozik azokkal a hírekkel, amik Kocsis István korábbi pályafutásából jöttek, tehát hogy az általa korábban vezetett cégnél is vizsgálatok folynak bizonyos offshore ügyletek miatt, ő a felügyelőbizottság előtt bemutatott olyan papírokat, mi szerint ezek őt nem érintik.
Igen, hát ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a fővárosi önkormányzat se koalíció, se ellenzéki oldala nem hatóság. Tehát nincs jogunk, és nincs lehetőségünk arra, hogy vizsgáljuk egy menedzser előző vezetési életéhez tartozó ügyeket. Ebben nyilván, hogyha van ügy, akkor a hatóságok majd a szükséges megállapításokat megteszik, de semmiképpen nem BKV ügy. Mi a BKV-nál végzett munkája alapján tudjuk megítélni egy menedzser működését, és ez alapján tudjuk azt mondani, hogy jó szakmai, magas szakmai minőségű munkát végzett, vagy nem.
Mit szól ahhoz, hogy Demszky Gábor főpolgármester egy minapi interjúban a Magyar Narancsban azt mondta, hogy kezdetektől ellentmondásos jelzéseket kaptunk Kocsis Istvánnal kapcsolatban az MSZP-től és a kormánytól, és eleinte az volt a miniszterelnöki szintű álláspont, hogy Kocsist, akit a Magyar Villamos Művektől kirúgtak, ahogy Demszky fogalmazott, semmiképpen nem lehet kinevezni, később viszont az jött informális csatornákon, hogy csak ő lehet a BKV vezetője.
Azért abban a helyzetben vagyok, hogy én láttam annak idején az önéletrajzokat. Az tény, hogy abban a nagy halmazban, ami a jelentkezők között hát a szakmai anyagokat jellemezte, torony magasan kiemelkedett az ő pályája és az ő szakmai életútja. Tehát én nem gondolnám, hogy kormánydelegáltként érkezett volna, hiszen valóban már akkor is folytak azok a vizsgálatok, amelyek jelenleg is folynak. Tehát ezzel nincs ilyen szoros összefüggésben. Az, hogyha bármilyen a korábbi munkájával kapcsolatos felvetés érkezik, amely nem a BKV ügyében tartozik a főváros, akkor nyilván azzal nem foglalkozunk, és ebben állapodtunk meg a főpolgármester úrral.
Van Demszky Gábor nyilatkozatának egy a személyektől függetlenül is érdekes mondata. Azt mondta ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy nekünk figyelni kell erre, mármint hogy milyen jelzés jön a szocialistáktól, hiszen a BKV működése a mindenkori kormány pénzügyi támogatásától függ. Ez magyarul azt jelenti, hogy a BKV élén olyan vezetőnek kell lenni, aki a kormánynál vagy a kormánypártoknál jól fekszik?
Én azért ezt nem tartom teljesen helytállónak. Kocsis István
most Kocsis Istvántól függetlenül. Igen, tehát, hogy erre figyelni kell, amikor egy bárkit a menedzsmentbe választanak, hát, ami azért kicsit ellentmond annak, hogy szakmai alapon választják-e a menedzsment tagjait, vagy politikai
igen,
alapon.
Szakmai alapon kell választani a menedzsment tagjait, és én úgy emlékszem, hogy Kocsis Istvánt, de a mindenkori menedzsmentet, mivel koalíció irányítja a várost, ugyanezen az alapon, tehát konszenzussal kell választani, az ő személyét is a koalíció konszenzussal választotta meg, tehát utólag nem hiszem, hogy túl elegáns lenne azt mondani, hogy az ő jelöltje volt, vagy a másik jelöltje volt, a koalíció úgy döntött szakmai alapon egyébként, hogy az ő pályázata volt a legjobb. Egyébként ezt a mai napig mindenki elismeri, tehát ha visszalapoznánk azokat a beadott pályázatokat, szakmai pályázatokat, amelyeket akkor beküldtek, akkor ma is az lenne megállapítható, hogy az ő pályázata volt a legjobb. Tehát nem azért került kinevezésre, mert politikai delegát volt, hanem azért, mert az ő pályázata volt a legjobb. Az egyébként, hogy praktikus-e, ha a mindenkori menedzsment jó kapcsolatot ápol a kormánnyal, ez egyébként igaz. De ez a jó kapcsolat, ez kialakítható.
Hát kérdés, hogy ez fordítva kell, hogy működjön, hogy már eleve olyan embereket választanak, akik
én azt gondolom, hogy nem kell fordítva
működjön.
Én azt gondolom, hogy nem kell fordítva működjön, mert aki egy feladata megvan bízva mondjuk a fővárosi közösség közlekedésnek az irányításával, mondjuk egy BKV vezér, az nyilvánvalóan ki tudja alakítani kb. 3 nap alatt, de hát rossz esetben 1 hét alatt azt a szükséges kapcsolatot, amivel a tárgyalásokat utána folytatni tudja. Tehát én azt gondolom, hogy nem baj, ha van kapcsolata, sőt, akár azt is mondtam, hogy jó, ha van kapcsolata, de ha nincs, az ugyanúgy megszerezhető és megteremthető. Tehát ez még önmagában nem jelent se előnyt, se hátrányt.
Itt az elmúlt napokban furcsa fordulatok bukkantak föl a BKV felügyeletével kapcsolatban. Végül ön kapta meg ezt a pozíciót, de közben voltak szinte már követhetetlen kalandok ebben a történetben, hogy ön és Hagyó Miklós visszaadták a hatásköreiket, vita volt, hogy ki felügyeli a BKV-t, és sokszor tényleg az ember csak kap a fejét, hogy mi is történik. De mi történt valójában, hiszen nagyon sok olyan magyarázat van, hogy és ez a BKV helyzetére jellemző, hogy minden, amit a BKV-val kapcsolatban hallunk, az nem arról szól, amit igazából hallunk, hanem valami egészen másról is nagy politikai vagy fővárosi politikai játszmákba illeszkedik bele nagyon.
Alapvetően a felelősségről szólt az a vita. Ahogy említettem a beszélgetés elején, a BKV-t az elmúlt 3 évben kettős felügyelet jellemezte, SZDSZ és MSZP felügyelet. Viszont amikor a problémák és a botrányok kipattantak, akkor valahogy nem volt gazdája ennek a kérdésnek, és egyedül Hagyó Miklós állt ott a viharban. Ugyanakkor a Szabad Demokrata főpolgármester helyettes, aki szintén ebben az ellenőrző irányító funkcióban társ előterjesztő volt minden egyes ügyben, ő ebben az ügyben nem hallatta a hangját. És azt képviselte a Szocialista Párt, hogy az nem megy, hogy közös a döntés, közös az irányítás, de nem közös a felelősség. Tehát teremtsünk egyértelmű felelősségi viszonyokat. Vagy tisztán szabad demokrata, vagy tisztán szocialista irányítás mellett. És a vita tulajdonképpen erről szólt, hogy nem vagyunk hajlandók megosztani a döntés kompetenciáját, de a felelősséget pedig az irányító nem vállalja.
És éppen ezért azt mondtuk, hogy maradhatott volna Hagyó Miklós is a BKV-t felügyelő, vagy kaphatott volna kizárólagos jogokat. Itt a találkozások azzal vannak kapcsolatban, hogy Hagyó Miklós jövőre főpolgármester jelölt szeretett volna lenni, vagy szeretne lenni, és részben a szabaddemokraták akarták ezt megakadályozni, részben a Szocialista Párton belül küzdöttek ezzel ellen. Sokan is ennek a küzdelemnek lett végül a nevető, nem tudom én hányadikként a nyertese.
Igen, szóval valamit ez. Biztosan mondhatok, hogy ilyen konspiráció nem volt az ügyben. Ami biztos, hogy egy visszás helyzetben, amely a BKV körüli botrányokból indult ki, egyedül egy személy vonta le a politikai következtetéseket, Hagyó Miklós. Ezt politikai eleganciának is nevezhetjük.
Ő vonta le a politikai következtetést, vagy a párt helyette?
Végül is nem a párt vonta le helyette, hiszen ő adta vissza ezt a területet Demszky Gábor főpolgármesternek, aki utána arról kezdeményezett tárgyalásokat, ennek nem várta be a végeredményét, hogy legyen a BKV kettős irányítása továbbiakban. Ezzel kapcsolatban volt az az álláspontunk, hogy kettős irányításban a jövőben, pont az előbbiek miatt, ahol a felelősség nem volt közös, csak a döntés, hogy ebben a modellben nem kívánjuk tovább működtetni a BKV-t, és ennek lett az a végeredménye, hogy a főpolgármester úr egyedüli irányítóként rám bízta a területet, ez végül is koalíciós megállapodás lett, a korábbi ugyanúgy megosztott felelősségű modell helyett.
Jövőre önkormányzati választások lesznek, majd a parlamenti választások után. Mindezek után, és hát főleg a BKV nagyon sok szempontból szimbóluma nagyon sok mindennek, ami Magyarországon történik. Hogyan látja az MSZP esélyét ezen az önkormányzati választáson? Volt olyan sajtóhír, hogy bizonyos MSZP-s vezetőségi értekezleteken komolyan fölmerült az, hogy a BKV-nál a helyzetet nagyon gyorsan meg kell oldani, mert olyan morális károkat okoz a pártnak, ami veszélyezteti a jövő önkormányzati választás most a parlamenti.
Nem tudnék vitatkozni, nem is akarok. Valóban a BKV körüli visszás ügyek, ezeknek a tisztázatlansága és átláthatatlansága, azt gondolom, hogy nagyon komoly aggodalmat és nagyon komoly bizalmatlanságot okozott a BKV-val
az
szemben.
Az utazó közönségben.
Az utazó közönségben és a nem utazó közönségben egyaránt.
Szimbolikusan
a budapestiek széles közösségében okozott ez egy bizalmi válságot, ami jelenleg is tart. Ez nyilvánvalóan rávetül Magyar Szocialista Pártra és rávetül a Szabad Demokrácia demokraták szövetségére is. Én azt a feladatot kaptam, hogy ezt a bizalmat állítsam helyre. Ennek az a módja, hogy a teljes transzparenciát és átláthatóságot megteremtem, azokat a szabályzatokat elkészítem, és a BKV-ra kötelező érvénye bevezettem, amely ezt az átláthatóságot garanciálisan is biztosítja a jövőre nézve, hogy ne forduljanak elő, akár elméleti lehetőségként sem ezek a visszaélési lehetőségek. Ha történtek, akkor viszont történjenek meg a szükséges felelősségre vonások. Ez a transzparencia fejezet. És a második része, hiszen a BKV-nak ez az egyik legsürgetőbb problémája, tehát ami leginkább bosszantja az utazóközönséget, de ennél sokkal jobban zavarná az utazóközönséget, hogyha nem indulnának el a buszok. Hogyha a sofőrök nem kapnák meg a bérüket, vagy a forgalomirányítók nem kapnák meg a bérüket. Éppen ezért kell a lehető legrövidebb időn belül lezárni az elméleti tanácskozásokat, hogy a BKV jövőjében milyen koncepció irányába haladjunk, hiszen számos szakmai elképzelés, számos szakmai koncepció elkészült. Ebből kell úgymond szintetizálni azt a végleges változatot, amelyet egy rövid, közép és hosszú távú reorganizációs programként meg akarunk valósítani. A cél pedig az, hogy a BKV egy korszerű közösségi közlekedési vállalat legyen, amely nem szorul rá a folyamatos külső segélyekre, mert kiszámítható bevételei vannak, és kiszámítható kiadásai vannak.
Itt a műsorban gyakorlatilag végig a BKV-ról beszélgettünk, de azért önnek vannak más területei is a fővárosban, amelyeket ugyanúgy érint a jövő évi költségvetés elfogadása, a jövő évi költségvetésben szereplő számok érintenek, mint a BKV-t. Ide tartozik például a fővárosi egészségügy is. Hogyan látja a jövő évi költségvetés számait, amit szocialista képviselőként ugye majd el kell fogadni a Budapestre nézve?
Igen, egyelőre én csak azt tudom megerősíteni, hogy komoly aggodalmaim vannak a költségvetéssel kapcsolatban. Számos kérdés tisztázatlan, például az egészségügy finanszírozásával kapcsolatban újabb és újabb elképzeléseket látunk, hogy hogyan kívánják finanszírozni az egészségügyi ellátásokat, ugye bázis alapú finanszírozás vagy teljesítmény alapú finanszírozás, most éppen egy bázis alapú finanszírozási modell felé történik egyfajta koncepcióalkotás. Az oktatásban a normatíva kérdésköre, a kultúrában éppen arról a pozitívumról tudunk beszámolni, hogy az egyetlen terület, amit úgy tűnik, hogy nem érint negatívan a költségvetés különböző tervezési szakasza, de ebben a stádiumban azért nem tudjuk pontosan megmondani, hogy melyik területet hogyan érint, hiszen van egy jelentős adócsökkentési program is a költségvetés fejezetein belül, ahol viszont megtakarítással számolhatunk, tehát amikor megvan a végleges keret, akkor ahhoz képest tudjuk majd kiszámítani, hogy ezt a fővárost és a különböző intézményeit, akár az oktatás, a kultúra, az egészségügy területén, vagy akár a közlekedés területén milyen mértékben érinti, károsan, vagy negatív, vagy pozitívan, és hát ehhez képest kell majd a tárgyalási pozíciókat megerősíteni.
De úgy tűnt, hogy a szocialista képviselőcsoport elfogadta, vagy lenyelte ezt a költségvetést, ami nagyon szigorú számokat tartalmaz, és hát leginkább a valuta alapfelé vállalt hiánycélt tartja szem előtt, és mindent ennek rendel alá. Tehát igen, nem tűnt úgy, hogy olyan óriási ellenkezést okozott volna a szocialisták
részéről. Valóban komoly ellenkezést nem okozott, de azért azt is tudni kell, hogy számos olyan kérdés van, amely összefügg akár a világbanki hitellel és a kifelé megnyilvánuló adós minősítésünktől, hiszen Magyarország, mint minden ország, vagy az országok többsége, azok hitelből működnek. A működésükben jelentős hitelbevételek is vannak, amelyek a finanszírozását szolgálják. Például a fejlesztéseket a világ minden országában hitelből bonyolítják a legkorszerűbb államok is. Ezeknél pedig nem mindegy, hogy milyen az ország adós besorolása. Ha rossz a besorolása, akkor lehet, hogy effektíve nagy megtakarításokat tud papíron kimutatni, de ha kamatba, adósságszolgálatba kell kifizetnie, akkor kifizeti azt, amit a vámon és a réven esetleg megnyerhetne. Éppen ezért komplexen kell értékelni, tehát hogyha az infláció, a hitelpolitika és a költségvetés összhangban van, akkor nem biztos, hogy a költségvetés számai annyira hátrányosak. És éppen ezeket kell majd az önkormányzat speciális fejezeteiben majd elemeznünk.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Horváth Csaba, szocialista főpolgármester helyettest hallották.
Köszönöm szépen.